Madár István a Portfólió és Vürmösi Gergely az Erste Bank vezető elemzője. Az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, témákat 2018-as költségvetésnek a tervezete. De önök is beszéltek arról, hogy a makrogazdasági számok azok alapvetően jól alakultak, kikerültünk a túlzott deficit eljárásból. Tulajdonképpen valamennyi jelentős, fontos makromutatónk jelenleg jó. Mennyire tűnik ez a helyzet fenntarthatónak, Madár István? Most egyelőre erről beszélünk, a 18-as költségvetésről, meg kicsit később.
Azt gondolom, hogy a fenntarthatóságot sokféleképpen lehet definiálni, mondok rá hármat, azok talán világossá teszik, hogy miért vagyunk most viszonylag nyugodtak ebből a szempontból. Az egyik ilyen, hogy van-e a világon olyan helyzet, most olyan stressz helyzet, vagy látszik-e kialakulóban olyan stressz helyzet, ami miatt a viszonylag magas adósságállományaink, azok megújítása kockázatba ütközne. Nem lenne, aki megvenni az állampapírunkat, bezárulnának a vállalatok előtt a hitelkapuk, a lakosságnál ugyanez, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen értelemben a fenntarthatóságot nem tűnik úgy, hogy fenyegetné valami sok hatás. Nyilván ezek mindig váratlanul jönnek, tehát nehéz azt mondani, hogy nem számítok meglepetésre, mert attól meglepetés, hogy nem számítunk rá, de azért összességében mégis azt mondhatjuk, hogy ilyen értelemben a világgazdaság rég nézett ki ennyire jó, mint most. Ugye itt utalhatnánk arra, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan lefele kellett húzni a világgazdaság növekedési előrejelzéseit, akár az IMF, akár a Világbank prognózisait nézzük, több éven keresztül ez a kudarc élmény érhette az ott dolgozókat, és most végre az utolsó néhány alkalommal már fölfele módosították az előrejelzést, tehát minthogyha valóban a tényadatok már a korábbi pessimista várakozásokat túlhaladóak lennének. A másik ilyen fenntarthatósági kérdés az az, hogy egyébként a magyar gazdaság, mondjuk adósság viszonyai, azok milyenek a külső adósságot vagy az államadósságot tekintve. Mindkét tekintetben csökkenő adósságpályáról beszélünk. A külső adósság tekintetében rendkívül intenzíven csökkenő adósságról, az államadósság tekintetében egy lassabb tempóról. Itt most finnyáskodhatnánk, és mi időnként meg is tesszük, hogy jobb lenne fordítva, tehát hogy az államadósság egy kicsit gyorsabban csökkenne, a külső adósság pedig lassabban, mert az azt jelenteni, hogy a magánszektor aktivitása még nagyobb, beruházási szándékai magasak, és akkor a vállalati szektor adósodna el, de cserében nagy kilátásokkal kecsegtető projekteket, beruházásokat valósítana meg, és cserébe az államadósság viszont csökkenhetne gyorsabban. Nem ez a helyzet, de összességében azért az, hogy mind a kettő egy magas szintről fenntartható módon, tehát azt jelenti, hogy hosszabb távon a gazdasági kilátásokat, paramétereket figyelembe véve is tovább fog csökkenni, az mindenképpen egy jó hír. Tehát ez a három szempont, a külső adósság, az államadósság, illetve a refinanszírozási kockázat szempontjából is mi azt gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzet az fenntartható, tehát egy olyan egészséges szerkezetben zajlik a gazdasági növekedés, ami nem bomlasztja úgy az egyensúlyt, hogy az később problémákat okozzon. Itt talán még annyit érdemes elmondani, hogy nyilván ebben segít az, hogy a gazdasági növekedés magasabb, van most már, vagy legalábbis visszatérőben látszik az infláció is, ami szintén paradox módon egy minimális infláció azért a fenntarthatóságot segíti, hiszen az árak emelkedése például a költségvetés bevételeit gyarapítja, és ezek is segítik azt, hogy ez a fenntarthatóság ez működjön, ilyen értelemben mi optimisták vagyunk, és ugye azt még nem szabad elfelejteni, hogy van honnan romlanunk ráadásul. Tehát például a külső egyensúly tekintetében azt kell megállapítanunk, hogy mind a fizetési mérleg, mind a külkereskedelmi mérlegben egy óriási többletünk van. És hogyha ez a többlet esetleg a vártnál gyorsabban kezdene el romlani, mondjuk a lakosság eladósodása, importtermékek iránti kereslete gyorsabb tempóban növekedne, akkor is az egyensúlyunknak van honnan romlania ilyen értelemben, a külső pozíciónk, ha romlik, akkor is még mindig adósság leépítő pozícióban marad a magyar gazdaság, és ilyen értelemben ez a puffer ez segít abban, hogyha esetleg félre is néznénk valamilyen nagy makrogazdasági folyamatot, akkor sem arról beszélünk, hogy egy éven belül körül kellene néznünk, hogy úristen, hol tartunk, itt valami nagyon nagy fordulatra lenne szükség.
Vürmösi Gergely?
Akkor én a kicsit a növekedésről beszélnék, amiről talán most kevésbé esett szó. A növekedésnek a fenntarthatósága, ez a gyors tempó, amit idén vár egyrészt ugye a gazdasági minisztériumi jegybank és a...
Ez a 4%, ugye?
3,5-4% között, 4%. Igen. Én azt gondolom, hogy ez idén reális, és nagy valószínűsége, hogyha bármilyen, hogyha minden megfelelő módon zajlik, akkor ez be is fog következni. A jövő évben már nem vagyok ennyire biztos, tehát mi azzal számolunk alapvetően, hogy 3% körüli növekedést fogunk látni. Én ezt a 4%-ot kicsit erősnek érzem jelen pillanatban a mostani tudásunk alapján. És hogy az azt követő években 2019-20-tól mire lehet számítani, azt összességében mi úgy ítéljük meg, hogy nagyon nagyban fog attól függni Magyarországnak a gazdasági potenciája, hogy most elindul-e egy olyan gazdaságpolitikai irányvonal, ami a munkaerőpiacra szeretne bármilyen pozitív hatást gyakorolni, ebbe beleértve azt, hogy tovább növelni az aktivitási rátát, hiszen régiós összehasonlításban még mindig azért relatíve kicsi az az arány, aki megjelenik a munkaerőpiacon. Olyan intézkedésekre is szükség lenne, hogy adott esetben a földrajzi eltéréseket segíteni, hogy a munkaerőt elköltöztetni adott esetben vagy keletről nyugatra, vagy nyugatról keletre, hogyha ott keletkezik a munka erőkereslet, akkor megtalálja a kínálatát. Akkor ugye a szakképzést is erősíteni kéne, hogy olyan képzettségű emberek jelenjenek meg a munkaerőpiacon, akik képesek és hajlandóak is munkát vállalni, és akkor emellé kéne egy olyan program is, ami áramvonalasítja a bürokráciát és áramvonalasítja az adminisztrációt a vállalatok szempontjából, hogy ne legyen olyan erőforrás igényes, mint amilyen most. Hogyha ezeket a lépéseket sikerülne elindítani és jó irányba terelni, akkor én azt gondolnám, hogy a magyar gazdaságnak a potenciális növekedési lehetőségei érdemben tudnának javulni, hiszen ugye most a szűk keresztmetszet mi mindig a munkaerőpiacról ered. Azonban, hogyha ezeket a lépéseket nem indítjuk el időben, akkor erőteljesen korlátozott lehet az a potenciál, ami magyar gazdaságban rejlik, és így legrosszabb esetben leszakadók lehetünk a közép-kelet-európai régióban hosszú távon.
Ehhez önmagában az elég, hogy a munkaerőpiaci problémák ne oldódjanak? Tehát mondjuk az építőiparban ne álljon elő az a, nem tudom, hiányzó néhány százezer munkaerő, amire szükség van, Gyurmosi Gergely? Tehát önmagában ez elég a leszakadáshoz?
Önmagában, hogyha ezt a problémát megoldjuk, tehát nem oldunk fel minden problémát ezzel az egy lépéssel, de szerintem ez egy jó irány lenne, és ez elindíthatna akár egy olyan belső organikus folyamatot, ami a gazdaságban segíti azt a növekedést és azt a fejlődést, amire szükség lenne, hogy tartsuk a lépést például Lengyelországgal, akik szintén nagyban függnek az EU-s forrásoktól, de azért az EU-s források nélkül is képesek lábra állni és tovább növekedni relatíve gyors ütemben.
Ugye a szakképzésnek van egy jelentős, vagy van, legalábbis van bizonyos tehetetlensége, tehát nem lesz holnap után jelentősebb mennyiségű szakképzett munkaerő. Ez mit jelenthet mondjuk a következő 3-4 évben a magyarországi növekedés szempontjából, Madár István?
Amikor a növekedésről beszélünk, akkor mindig nagyon kell vigyázni arról, hogy milyen időtávról, milyen periódustól beszélünk, hiszen a közgazdászok is nagyon sokféle növekedést különböztetnek meg, és pont az ön által említett 3-4 év az egy ilyen értelemben egy nagyon labilis időtáv, hiszen egyrészt már lehet, hogy bizonyos strukturális változásoknak az első hatásai már megjelennek. Mondok egy egyszerűt, például a nyugdíjkorhatár emelés az pont ebben a periódusban zajlik, és ez fékezheti például a munkaerőhiány problémáját, vagy legalábbis tompíthatja valamelyest, vagy legalábbis azokat a hatásokat, amelyek egyre rosszabbá teszik a helyzetet, ezek javíthatják, ellensúlyozhatják. Másrészt viszont ugye folyamatosan azt halljuk, hogy a hosszú távú növekedés az mégiscsak a magyar gazdaságnak nagyjából olyan 2% körüli lehet. És ilyenkor mindig nagy bajban vagyunk, hogy elmagyarázzuk, hogy miért gondoljuk azt, hogy 4% körüli, vagy akár azt meghaladó növekedés lehet a következő 1-2-3 évben, és közben meg mégis arról beszélünk, hogy gond van a növekedéssel. És itt ugye az a megfejtés, hogy valójában van valóban, és ez a fenntarthatóság témaköréhez valóban kötődik, van néhány olyan növekedési motorunk, ami nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy tartósan belünk van. Ilyen például az Európai Uniós támogatás, ahol nem elég, hogy nem tudhatjuk, hogy mi lesz majd a következő 7 éves költségvetési ciklusban, de azt is látjuk, hogy a mostani költségvetési ciklus pénzeit erőltetett ütemben próbáljuk meg lehívni, és hogyha ez sikerrel jár, akkor tulajdonképpen 3 év múlva elfogynak ezek a költségvetési pénzek, vagy uniós költségvetési pénzek, vagy legalábbis nagyon megcsappannak, és ez már is egy fékező hatást jelent. Másrészt azt is látjuk, hogy jelen pillanatban a lakossági fogyasztás, illetve általában a bérek növekedése, az meghaladja a munkatermelékenység növekedési ütemét, amit az előbb általam elmondottak miatt azt gondoljuk egyelőre semmilyen problémát nem jelent, de nyilván nem tartható fönt hosszan, tehát nem arról beszélünk, hogy ez 10 év múlva is így történhet, mert akkor már ott bizony versenyképességi és munkaerőkiárazási problémák lépnek föl. Tehát, hogyha a 3-4-5 év múlva bekövetkező vagy előálló növekedéstől gondolkodunk, akkor már óhatatlanul elő kell venni olyan strukturális kérdéseket, hogy a foglalkoztatás valószínűleg abban az időszakban már nem fog növekedni Magyarországon, hiszen a munkaképes korúak száma már csökken, ezt most még mindenféle munkaerőpiaci reform folyamattal tudjuk tompítani, de ez nem fog tartósan fönnállni, és azt látjuk, hogy nem csak a munkaerő, hanem a tőkeállomány bővülésével is jelen pillanatban vannak gondok. Nem úgy jön a működő tőke Magyarországra, hogy a válság előtt jött. A hitelezés egy jelentős vállalati szegmensben meglehetősen akadozik, a magánberuházások erősen gyengélkednek. Most várjuk ugyan, hogy föl fognak futni az uniós források miatt, de nem azt gondoljuk, hogy ez egy tartós és egyébként a vállalati szempontból szerencsés megoldás lenne. És hát emiatt igazából a kérdés az, hogy munkaerő képzettségét tudjuk-e olyan módon javítani, hogy az egyrészt az egyre csökkenő számú munkaerő termelékenységét növelje, másrészt pedig az ehhez szükséges tőke bejöjjön az országba. Ehhez ugye nyilván egy üzleti környezetjavítás, illetve egy oktatási hatékonyság növelésre lenne szükség. Őszintén szóval én egyikben sem látom Magyarországon azt az óriási lendületet. Oktatási területen is és az üzleti környezet területén is ellentmondásos folyamatokat látok, mind a két területen látok olyan tényezőket is, amelyek kifejezetten rontják a kilátásokat, és hát a kormányzat is arról beszél, hogy nagyon szép, hogy van növekedés, de a versenyképességi fordulatot most kell megteremteni. Az ezzel kapcsolatos eddigi intézkedésekben én azért több ellentmondást is tapasztalok.
Ennek a nyomait, mondjuk a versenyképesség érdekében tett lépéseknek a nyomait, hogy a szándékát látszik, vagy látnunk kell a 18-as költségvetésben, Ürmösi Gergely?
Részben igen. Tehát, hogyha az anyagiakat nézzük, hogy mennyivel csökkennek a járulékok, amelyeket a munkáltatóknak be kell fizetnie, és adott esetben, hogyha még a munkavállalóknak is sikerülne az adófizetési kötelezettséget csökkenteni, akkor az rövid távon tudna segíteni. De hosszú távon szükség lenne nem csak ezekre az anyagi jellegű támogatásokra, vagy éppen ugye kisebb adó teherre, hanem arra is, hogy olyan munkatörvénykönyvét hozzon létre, vagy éppen a jelenlegit úgy kicsit fejlessze a kormányzat, ami a munkaerőpiacnak segíteni a rugalmasabbá válását, hogy az emberek könnyebben váltsanak munkát, vagy éppen fejleszteni azokat a részeket, hogy a munkahelyi központokban sokkal hatékonyabban tudják a munkakeresőket elhelyezni. De összességében én egyelőre nem látom azt a versenyképességi célzott csomagot, amivel ténylegesen a nemzetközi rangsorokban Magyarország előre tudna lépni. Ugye ezért hozta létre a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a kormány a versenyképességi tanácsot. Ott megfogalmaztak több ötletet, illetve irányvonalat, hogyan lehetne segíteni a versenyképességnek a javulásán, és ugye arra várunk most jelen pillanatban, hogy az erről készülő törvényjavaslat csomagot láthassuk, hogy ez a gyakorlatban Magyarországon hogyan néz neki, hogyha itt kapnánk olyan, ténylegesen olyan lépéseket, amik csökkentenék az adminisztrációnak a mennyiségét, illetve költségeit, illetve hogyha ugye a sokat emlegetett világbankos üzleti környezetfelmérésben megfogalmazottaknak szerint legalább azokat az átfogó területeket áttekinteni a kormány, akkor itt ebből lehetne a következő néhány évben előrelépés. De ugye ez egyelőre ez csak egy álom.
Madár István látja ezt a versenyképességi fordulatot?
Nem különösebben látok őszintén szóval erre utaló jeleket. Az Ürmösi Gergely által említett jelenség az valóban látszólag egy ilyen, tehát hogy van egy versenyképességi tanácsunk, amelyik tulajdonképpen megnézte, hogy melyik mutatókban állunk nagyon rosszul a Világbank Doing Business felmérésében, ami egyébként nem egy versenyképességi felmérés, hanem a versenyképesség egy apró szeletének a lenyomata. Ez alapján célzott intézkedéseket kíván tenni a kormányzat arra, hogy ezekben a mutatókban előrelépés legyen. Ez egy nagyon jó dolog, de azt gondolom, hogy nem ettől lesz összességében versenyképes a gazdaság. Ez egy, Az előbb elmondott, általam elmondottak szerintem mélyebb strukturális kérdéseket vetnek föl. Az oktatás területén például én azt gondolom, hogy az alapfokú oktatásban nagyon komoly problémák vannak. Látszik az, hogy a szakiskolába terelése a hallgatóknak az szerintem hosszú távon egyértelműen egy zsákutca. Örülhetünk most annak, hogy lesznek az összeszerelő üzemeinkben szakmunkások, akik akár még ismerik is azokat a gépeket, amik mellé odaülnek, vagy odaállítják őket, mert előtte már a szakiskolákban a duális képzés keretében oda kerültek, de ha ezen közben romlik ugyanezen hallgatóknak az értve-olvasási készsége, ha romlik a tanulási készsége, nem tanuljuk meg őket tanítani, az alapvető matematikai ismereteik nincsenek meg, vagy erősen hiányosak, akkor nyilván ez azt fogja jelenteni, hogy az ő tudásuk el fog avulni. Ugye mondok egyszerű példát, lehet, hogy most egy autóösszeszerelő üzemben valaki nagyon jól tud mondjuk, jól ért ahhoz, hogy hogyan kell ezeket a benzinmotorokat gyártani, és az ehhez szükséges technológiának ismeri csinyát, vinnyát, vagy legalábbis azokat az alapműveleteket, amelyek egy szakiskolásnak szükségesek. De a következő időszakban ugye lehet, hogy egy egészen nagy technológiai fordulat fog bekövetkezni az elektromos autózás térnyerésével, és ez a tudás elavulttá válik. Ettől nem kell félni, csak a probléma az, hogyha az alapkészségek tekintetében nem tudunk jelentősen javítani az oktatás hatékonyságán, akkor ott fogunk állni egy csomó olyan emberrel, akik valószínűleg ebben a munkaerőhiányos környezetben továbbra is fognak munkát kapni, csak ez gátja lesz a bérnövekedésnek, mert nem termelékeny munkába fognak tudni elhelyezkedni, és gátja lesz ezáltal a további gazdasági növekedésnek, és belemerevedhetünk egy olyan gazdasági struktúrában, ahol valóban megmaradunk ennek az összeszerelő üzemnek, és az újraiparosításnak a nemes eszméje is, ami egyébként szerintem egy kicsit öncélúan határozza meg a gazdasági prioritásokat, de valamilyen irányban mégiscsak mond valamit. Ez is tulajdonképpen nem a magas hozzáadott értékű tevékenységek irányába fogja terelni a magyar gazdaságot, és ez a fajta szerkezet átalakítás, amihez a kiművelt emberfők kellenének, ez elmarad a kiművelt emberfők hiányában. Ilyen értelemben én azt gondolom, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy, és nem akarom lebecsülni ezt a tevékenységet se, de hogy egy kormányzati szolgáltató tevékenység ne 8, hanem 6 napig tartson, az is biztos fontos, de összességében nem hiszem, hogy ettől fog a magyar gazdaság évente néhány százalékponttal magasabb növekedési ütemet produkálni.
Az imént Madár István említette a hitelezést, ami bizonyos vállalati szegmensben, mondjuk a KKV körében nem igazán indult be gyakorlatilag a válság óta. Mi lehet ennek az oka, Bürmösi Gergely?
Többek között az is oka lehet, hogy a válságot követően ugye látszott, hogy nem csak a lakosság, de a vállalatoknak egy rész is úgy adósodott el például devizahitellel, ami mögött nem volt természetes fedezet. Ugye ezt segített kiváltani a Magyar Nemzeti Banknak a növekedési hitelprogramjában az első szakaszban az egyik pillér, és azzal, hogy a vállalati szektort sikerült megszabadítani nagyrészt a devizahitelektől, ebből arra a következtetést lehetett volna levonni, hogy akkor majd ezt követően akár újra megindult a hitelek iránt a kereslet. Azonban ez nem így történt. Ugye részben gátja emellett az is, hogy a bankszektoron is van egy fék még mindig. Ez részben a bankadó, másrészt pedig az, hogy nagyon nehezen alkalmazkodik a magyar bankszektor is, nem csak az Európai Unióban, de a magyar bankszektor is az alacsony kamat környezethez. És összességében látszik az, hogy az az üzleti környezet, ami itthon most kialakult, és amiben működni kell, az nem feltétlenül támogató a piacon, vagy a piacról megélni szerető KKV-kkal szemben, és így feltételezhető módon, hogy ha látja egy KKV, hogy az ő termékére, szolgáltatására nem lesz kereslet, vagy ő nem tud különböző munkaerő vagy tőkeforrásokhoz hozzájutni, akkor hitelért sem fog fordulni, és ugye adott esetben ez kínálati probléma is lehet a bankszektor részéről, hiszen a bankszektor is abban érdekelt, hogy melyik szegmenst érdemes neki hitelezni, honnan tud a leginkább nyereséges lenni, és úgy látszik, hogy ez a növekedési hitelprogram, amit a Magyar Nemzeti Bank adott, az olyan szempontból sikeres volt, hogy a nagyon gyors ütemű KKV hitelállomány csökkenést azért lassította, és most már talán sikerült is megállítani. Az lesz nagy kérdés, hogy az NHP nélkül mennyire fog berobbanni, dinamikusan növekedni a KKV hitelpiac. Remélhetőleg az, hogy az uniós források most már nagyobb arányban lesznek visszatérítendők. Ez majd arra ösztönzi a KKV-kat is, hogy minél inkább próbáljanak hatékonyabbá válni, és ehhez a hatékonysághoz szükség lesz adott esetben hitelre is, mint forrás. De úgy gondolom, hogy a következő években azzal lehetne leginkább segíteni a hitelezést, hogyha a vállalatok, illetve a bankszektor számára is olyan szabályozás, illetve felügyelet jönne létre, ami ösztönzi ezt a tevékenységet.
De érintőlegesen szóba került már az Európai Uniónak a növekedése és az európai választások is, ugye a franciaországi elnök választáson túl vagyunk, ugye Emmanuel Macron, Gergely emlegette már, hiszen ugye Európa párti, hogyha az eurozóna felgyorsul, stabilizálódik és felgyorsul, azok, akik kívül rekedtek ezen és mondjuk független nemzeti devizát használnak, előnyben vagy hátrányban lesznek inkább, Madár István?
Rövid távon biztos, hogy előnyben lesznek ahhoz képest, ahhoz a pályához képest, mint hogyha az eurozóna rosszabbul állna, hiszen a külső országok is gyakorlatilag ebben a nagy eurozóna gazdaságba exportálnak, és ilyen értelemben bármilyen javulás az eurozóna állapotában az a külső országok számára örvendetes. Tulajdonképpen az eurozóna erősödésének az egyik első számú nyertesei pont a kelet-közép-európai országok, köztük Magyarország lehet. Ha egy kicsit a politikai, gazdaságpolitikai vonalat is nézzük, akkor van egy kihívás is benne, hiszen hogyha az eurozóna országok stabilizálódnak, erősödnek, és újra fölmerül esetleg az igény, hogy az ezzel kapcsolatos problémákat az integráció szorosabbra fűzésével oldják meg, ugye Emmanuel Macron például erre tesz célzást folyamatosan, amikor ezt a kicsit szerencsétlen kétsebességes Európa kifejezést használja, akkor a kelet-közép-európai országoknak újra kell gondolni azt, hogy ők mit gondolnak erről. Hiszen hogyha valóban van még ott egy olyan integrációs folyamat, ami esetleg ezeket az országokat gazdaságilag is szorosabban összezárja, akkor nem biztos, hogy ebből jó dolog kimaradni. Ugye itt tulajdonképpen egy bizonytalan helyzetben kell döntést hozni, és nyilván egy eurozónán kívül maradt politikusnak, vagy országnak, és annak a politikusának most az az első számú élménye, hogy a válságban milyen jó volt eurozónán kívül lenni, mert az eurozóna tagországokat sokkal több probléma sújtotta. Nem törvényszerű az, hogy feltétlenül ezeknek az országoknak a problémája az eurozóna volt, bár kétségkívül nem segített megoldani az eurozóna ezeket a problémákat a rögzített árfolyam rendszerével. Tehát ez egy új kérdés lesz, és ebben a kérdésben, ha valaki esetleg azt választja, hogy ő szeretne inkább egy kevesebb Európát és több nemzetállamot, akkor ez egy olyan új helyzet lesz, amire nem tudjuk, hogy hogy reagál az eurozóna, milyen lépéseket tesz esetleg ezen országok hátrányára, és onnantól kezdve van egy nagyon komoly kérdés azzal kapcsolatban, hogy valóban jó-e nekünk, hogyha az eurozóna ilyen politikai értelemben is megerősödik. Ugye ennek az egyik szép példája a Brexit esete, ahol mondjuk Theresa May ugyan forró hangon gratulált Emmanuel Macronnak, de egyáltalán nem biztos, hogy Marine Le Pennel egyébként nem járt volna jobban Nagy-Britannia, hiszen ők egy szuverénebb nemzetállamban gondolkodva valószínűleg megértőbbek lettek volna egy Európai Unióból való kilépés tárgyalásakor, és esetleg egy olyan mintát próbáltak volna mutatni Európának, ami a britek részéről egy pozitív eredménnyel zárul. Most, hogyha összezár mondjuk egy ilyen Macron-Merkel tengely Európában, akkor könnyen lehet, hogy újra egy ilyen, ha nem is az Európai Egyesült Államok vízióját, de egy szorosabb integráció vízióját megvalósító forgatókönyv kerül előtérbe, és ebben bizony az ebből kimaradók időnként kaphatnak olyan gesztusokat és olyan, hát nem is azt mondom, hogy pofonokat, de olyan hatásokat, amelyek nem feltétlenül fognak örülni.
Őrmösi Gergely?
Én is nagyjából így látom a dolgokat. Talán még az lesz érdekes leginkább, hogy ha túl leszünk ősszel a német választásokon, és meglátjuk, hogy milyen kormánykoalíció alakul ki, és ott ki lesz az igazi vezető, hogy Merkel meg tudja tartani a hatalmát és a vezetői szerepét, akkor egy Merkel-Macron páros a jövőben hogyan tudja majd az Európai Uniót irányítani, mert ugye a két vezető kifejezetten szimpatizál egymással. Tehát összességében látszik, hogyha ez a két nagy állam és gazdaság össze tud fogni, akkor valószínűleg az Egyesült Királyságot is nehezebb tárgyalói helyzetbe tudja hozni, és ennek lehet egy olyan következménye is, hogy a mi régiónkban lévő országoknak, beleértve minket is, át kell gondolni erőteljesen, hogy miként fog viszonyulni az Európai Unióhoz, nem csak a háttérben, a színfalak mögött, hanem nyilvánosan a választók felé is.
Űrmösi Gergely, az Erste Bank és Madár István a portfólió vezető elemzője voltak az Aréna ma esti vendégei. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Klava Erihárd. Minden jót, viszont hallásra.